Az elmúlt hetekben egy vakemberrel foglalkoztunk János evangéliumából. Egy vakemberrel, aki találkozott Jézussal, és bár vakon született, mégis visszakapta a látását, Jézus meggyógyította őt. És ma is egy vakemberrel szeretnék foglalkozni. Egy vakemberrel, aki viszont egész életében látó ember volt. Nagy részt látó ember volt, és élete végére vakult meg. És láthatjátok a vázlaton is, hogy egy bírával szeretnénk foglalkozni, és hogyha valaki jártas a bírák történetében, akkor tudhatja, hogy Sámsonról lesz szó. Sámsonnal szeretnénk ma foglalkozni, és róla hozok pár gondolatot számotokra. Viszont ahhoz, hogy megértsük Sámsonnak a történetét, és azt az ige szakaszt, amelyet ma hoztam elétek, ahhoz szeretnék egy pár gondolatot hozni még a bírák könyvéről, a bírákról magukról. Amikor Sámsonról olvasunk, akkor láthatjuk azt, hogy ő a bírák könyvében található, és mit is jelent az, hogy valaki egy bíra? Ez a Bibliának egy kicsit sajátos kifejezése, a bíró szóhoz hasonlít, vagy a bíró szónak az eredete, vagy az eredetéből fakad, hogy lényegében ítéletet hoz, vagy vezeti így a népet. De a bírákat úgy kell elképzelni, hogy amikor a Bibliában olvasunk Mózesről és Józsuéről, akkor utána Izrael népének idejében nem volt egy ilyen központi vezető, aki átvette volna az irányítást a nép fölött, hanem megjelentek az úgynevezett kisebb bírák. Ők Izraelnek egy-egy kisebb területén, vagy nagyobb területén uralkodtak, vagy vezették a népet, és én úgy tudnám legjobban megnevezni őket, hogy ilyen fejedelmek voltak, kis fejedelmek voltak. Egy bizonyos időszakra, egy bizonyos területen ők uralkodtak. Vagy más néven nevezhetjük őket szabadítóknak is. Szabadítóknak is. Viszont, hogyha szabadítónak hívjuk őket, akkor már fel kell tennünk a kérdést, hogy kit kell megszabadítani, és mitől kell megszabadítani. És erre pedig a válasz az magának a bírák könyvének jellegében található, ugyanis a bírák könyve egy ilyen ciklusra épül fel. Egy ciklusra, ami újra és újra megismétlődik. És ennek a ciklusnak négy darab lépése van. Négy darab olyan lépés, ami újra és újra visszatér. Az első lépés ennek a ciklusnak az, hogy Izrael népe, Isten népe elfordul Istentől. Elfordul Istentől, és azt teszik, ami neki nem tetsző, sőt, nagyon gyakran visszatérő kifejezése ennek az, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Hogyha olvassátok a bírák könyvét, akkor ez egy újra és újra visszatérő kifejezés lesz. Itt tehát Izrael fiai olyan dolgot tesznek, ami Istennek nem tetszik. A második fázis az Isten reakciója erre. Isten küld egy olyan szomszédos népet, általában Izrael egyik szomszédját, aki uralkodik Izrael felett. Elfoglalja őket, fogságba veti őket, de csak a területükön hagyja, és elnyomásban él a nép. Ez Isten válasza, így tulajdonképpen megneveli így a népét Isten. A harmadik fázis az, amikor az izraeliták rájönnek, hogy ők szenvednek, és visszafordulnak Istenhez, megtérnek Istenhez. És segítségül hívják őt, hogy bajban vagyunk, szabadíts meg bennünket abból. És a negyedik fázis pedig az, hogy Isten megszabadítja őket egy bíra által. Isten támaszt egy embert az ő népéből, aki szabadítóként szolgál, bíra lesz, és így az ő vezetésével Izrael ismét felszabadul. És egészen addig, amíg ez a bíra uralkodik általánosságban, akkor a nép biztonságban él, jólétben él, és az Istenhez fordul. És amikor a bíra meghal, akkor ez a ciklus újra kezdődik. Elfordulnak Istentől, és így tovább. Tehát így érkezünk el lényegében Sámsonhoz is, aki egy ilyen ciklust követően egyszer csak ott találja magát, hogy ő lesz a következő bíra. Az ő Sámson esetében épp a filiszteusok lesznek az elnyomó nép, aki amúgy a mai gázai övezetnek a lakosai, hogyha látok hasonlóságot, akkor nem véletlen, hiszen ott folyamatosan konfliktus van. És Sámsont arra rendeli Isten, hogy Izrael szabadítója legyen. És hogyha már a bírák könyvével kapcsolatban négy ciklust, vagy négy lépést, fázist említettem a ciklusban, akkor Sámson életéről is hadd hozzak négy összefoglaló szót. Négy szót, ami jól bemutatja az ő életét, mert itt az ige szakaszon belül, amit ma föl fogunk olvasni, legfőképp az életének a végével fogunk foglalkozni, viszont ahhoz, hogy megértsük valakinek az élete végét, ahhoz azért érdemes érteni az ő egész életét is. Így tehát négy szót hoztam nektek, és az első szónál Sámsonnal kapcsolatban az, hogy ő egy názír volt. A bírához hasonlóan názír is egy bibliai kifejezés, és pedig a názírság, vagy a názír azt jelenti, hogy valaki odaszánja magát Istennek. A názír egy személy, vagy a názír egy fogadalom. Mind a kettőnek is használhatjuk. És a bővebb leírása ennek a názíri fogadalomnak a 4 Mózes 6-ban található, ha valaki el akarja olvasni, de lényegében egy ember egy bizonyos időszakra odaszánja magát teljesen Istennek. És az az odaszánás alatt lényegében tisztán tartja magát, szentnek, szenten tartja magát. Kifejezetten odafigyel arra, hogy a törvény szerint ne legyen tisztátalan. Ennek azért voltak egyéb szabályai is, de egyik szabálya például az volt, amit itt majd Sámson életében jelentősen látunk, hogy a názírok nem borotválkozhattak. A hajukat hagyták megnőni, és ebből látták az emberek, hogy valószínűleg egy názírról van szó. A második szó, amit hoztam Sámsonnal kapcsolatban, az, hogy ő egy bíra volt. Azt már kifejtettem, hogy micsoda a bíra, de Isten Sámsont bírának rendelte, és arra rendelte, azt olvassuk a 13. fejezetben, hogy Sámsont akarja felhasználni Isten arra, hogy megszabadítsa a népet a filiszteusoktól. Amúgy Sámsonnak az egész élettörténete az 4 fejezet, a 13-tól a 16. fejezetig. Szóval, hogyha valaki el akarja olvasni, egy érdekes életút. De a 13. fejezetben arról beszél, hogy Isten őt fogja felhasználni a filiszteusoktól való megszabadulásban. És ezt Sámson úgy éli meg bíraként, hogy ő elkezdi legyilkolni, pusztítani a filiszteusokat. És itt szeretnék egy gyors kitérőt tenni arra, hogy föltehetjük a kérdést, hogy hát, hogyha Isten szerető Isten, meg Isten jóságos Isten, akkor miért használ föl bárkit is arra, hogy mások életét kiontsa? Hiszen a Bibliában azt találjuk, hogy Isten a 10 parancsolatban azt mondja, hogy ne ölj. Ne ölj. És itt mégis azt látjuk, hogy akár a Bírák könyvében, vagy Józsué könyvében is, Isten kifejezetten felhasználja az ő népét arra, hogy más népeket elpusztítson. Ez hogyan fér össze? A válasz erre az, hogy az Isten a 10 parancsolatot az embereknek szánta. Az emberek törvénye az bemutatja Isten jellemét, bemutatja Isten értékrendjét, viszont amikor kifejezetten a ne ölj parancsolatról gondolkodunk, akkor én úgy gondolom, hogy ez arra vonatkozott, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy ő nem gyilkolhat, nem ölhet, azaz nem lehet, nem uralkodhat az élet fölött, nem dönthet más élete fölött. Hiszen az, hogy valaki élete fölött döntsél, az egy isteni jogkör. Isten az élet ura, Isten a halál ura, Isten az, aki dönt az egyes emberek sorsáról. Ő dönti el, hogy meddig tart itt a földi életünk, és amikor pedig mi emberek úgy gondoljuk, hogy ezt mi akarjuk eldönteni, akkor ebbe a jogkörbe belelépünk. És Isten ezt kifejezetten tiltja, hogy ilyet tegyünk. Viszont amikor Istenről gondolkodunk, akkor ő ezt megteheti. Ő dönthet erről. Neki van joga hozzá. És ebben felhasználta az ő népét az Ószövetségben is. Sámson tehát erre hívta Isten, hogy szabadítsa meg a népet, mint egy bíra. A 3. szó Sámsonnal kapcsolatban az az erő. Az erő. Sámsonnak kifejezetten volt egy lelki ajándéka, hogy ő nagyon erős volt. Egy erős ember volt, a filiszteusok nem tudták őt megállítani. De ezt az erőt csak akkor kapta meg, amikor azt olvassuk róla, hogy Isten lelke megszállta. Megszállta őt, betöltötte őt, és akkor nagyon erős lett. És senki nem tudott sehogy ellenállni neki. És a 4. szó pedig Sámsonnal kapcsolatban az, hogy nők. Nők. Ugyanis Sámsonnak volt egy gyengéje, azok pedig a nők voltak. Nagyon tetszett neki nagyon sok asszony, főleg filiszteus asszony, és ő ezeket a helyzeteket ki is használta. Ő több nővel kapcsolata volt, és amúgy az a gyengéje, ez lett utána a veszte is. Az utolsó asszony, akivel kapcsolata volt, ő tulajdonképpen csapdába csalta, és ezért olvassuk azt, hogy a filiszteusok el tudták fogni, és ki tudták szúrni a szemét, és ezzel lényegében meggyengítették Samsont. Látjuk tehát ezt a négy dolgot, ezt a négy szót, a názírt, a bírát, az erőt és a nőket, és látjuk, hogy ez volt lényegében Samson élete. Hogy szerette volna megszabadítani Izraelt, viszont így a nők miatt elbukott ebben. És így érkezünk el Samson utolsó életszakaszához, és ahhoz az ige szakaszhoz, amit szeretnék föl is olvasni most nektek. A jegyzett papíron láthatjátok, hogy a Bírák könyvéből, a 16. fejezetből, a 22. verstől fogom olvasni, és egészen a fejezet végéig. Arra kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk Isten igéjét. Tehát a Bírák könyvének 16. fejezetéből, a 22. verstől. Samson haja azonban megint nőni kezdett, azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy egy nagy áldozati lakomát rendezzenek istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk Samsont, aki ártott nekünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk őt, aki ártott nekünk, aki pusztította földünket, és aki oly sokat legyilkolt közülünk. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták. Hívjátok ide Samsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Samsont a börtönbe, hogy szórakoztassa őket. Azután odaállították az oszlopok közé. Samson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Ereszel, hadd tapogassam ki az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal. Ott volt a filiszteusok összes városfejedelme. A tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Samson játékán szórakoztak. Ekkor Samson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram! Emlékezzél meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer. Istenem, hogy utoljára két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon. Azzal átfogta Samson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Samson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre, és a népből mindazokra, akik benne voltak. Így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. Azután elmentek a testvére és apjának egész háza népe. Fölvették és hazavitték. Córá és Estáol között temették el apjának, Manoahnak a sírjában. 20 évig volt Izrael bírája. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te fiadat. Köszönjük azt, hogy miatta lehetünk itt, hogy megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk, hogy te kegyelemmel és irgalommal fordultál hozzánk. És dicsőítünk és magasztalunk ezért. Szeretünk téged, atyánk. Kérlek azért, hogy jöjj most közénk, légy itt köztünk a te lelkeddel. Kérlek, használd fel a te ígédet, hadd tudjunk átformálódni, hadd tudjunk neked tetsző életet élni, téged dicsőíteni. Szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Így tehát a mai napon, ahogy Samsonról gondolkodunk, nem egy ilyen szokványos módon szeretnék végigmenni az ige szakaszon, és megnézni, hogy miket tanulhatunk belőle, hanem ma azt szeretném csinálni, hogy Samson életét, vagy az ő életének végét szeretném összehasonlítani Krisztussal. Jézus Krisztussal. Krisztus is a mi szabadítónk volt, és így össze szeretném hasonlítani őt. Amikor olvassuk a Bibliánkat, akkor gyakran olvassuk úgy, vagy én is gyakran olvasom úgy, hogy amikor látunk egy-egy nagyobb szereplőt az igében, akkor az ő életéből a tanulságokat egy az egyben kivetítjük a mi életünkre. Hogy ő mit tett, hogyan tette, és akkor nekem is úgy kell tennem. Viszont szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy sokszor a bibliai vezetők, királyok, bírák, azok bizony arra voltak, arra szolgáltak, hogy Krisztus előképei legyenek. Nem feltétlen arra, hogy mi vagyunk ott, hanem azok, ők Krisztusra mutattak. És némelyik inkább pozitív példa volt, mint például Dávid, aki bemutatta azt, hogy hogyan lehet Isten szerint élni, vagy Istennek tetsző életet élni, és hogy milyen lesz a messiás, amikor eljön. Némelyik pedig inkább ellenpéldája volt, akik bemutatták azt, hogy milyen nem lesz a messiás, vagy épp, hogy amikor jön a messiás, akit vártak a zsidók, akkor hogyan fogja azt jól csinálni, amit ez az ember nem jól csinált. És így látjuk Sámson történetét is, hogy ő is egy előképe volt Krisztusnak, és ezért szeretném őt összehasonlítani Krisztussal. Az ő életében sajnos inkább negatív példákat fogunk erre látni. És így három olyan témát hoztam, amit a jegyzett papíron is találtok, amelyekben szeretném összehasonlítani Sámsont és Krisztust. És ehhez a háromhoz, mind a háromhoz egy-egy igeverset szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, amit itt fölolvastunk. És szeretném elkezdeni rögtön a legelső igeversen, amit fölolvastunk. Azt olvassuk, hogy Sámson haja azonban megint nőni kezdett, azután, hogy levágták. Azután, hogy levágták. Amint említettem is, Sámson egy názír volt. És a názíroknak a haját meghagyták hosszúra. És tulajdonképpen Sámson életében látjuk, hogy Sámson ezt a haj hosszúságot ezt összekötötte az erőnek, meg a názi, az erőnek a gondolatával, hogy neki addig van ereje, amíg nem vágják le a haját. De valójában látjuk azt, hogy az Isten lelke adott neki erőt. Viszont a hajának a hosszúsága az nagyon jól mutatta az ő elköteleződését Isten felé. Az, hogy ő mennyire veszi komolyan az ő názírságát. És egy ideig komolyan is vette. Viszont azt látjuk a történet során, hogy a nők, meg az egyéb csábítások, kísértések, azok szépen meggyengítették őt. És az utolsó nőnél, a 16. fejezetben, pont az ezeletti történetben látjuk azt, hogy elárult az egyik nőnek, hogy neki azért van ereje, mert hogy nem vágták le a haját. És akkor ez a nő pedig levágatta titokban a haját, vagy amíg aludt Sámson, és akkor azt olvassuk, hogy Isten elhagyta őt. Már nem volt ereje. És ebben a hajlevágásban, vagy ebben abban, hogy lényegében elárult a Sámson ezt a nőnek, abban látjuk azt, hogy az ő názírságát akkor már annyira nem vette komolyan. Hogy ő azért növögette a haját, de az ő elköteleződése Isten felé, az már nem volt a helyén. Hogy elbukott. Hagyta, hogy az érzelmei meg a nők irányítsák, és ez az ő bukásához vezetett. Vezetőként az ő bukásához vezetett. És ezért is olvasjuk azt, hogy levágták a haját. És amikor arról olvasunk, hogy Sámson haja megint nőni kezdett, akkor én úgy gondolom, hogy nem arról beszélünk, hogy az ő hajával együtt visszajött az ő ereje is. Hanem arról beszélünk, hogy amikor az ő haját hagyta megnőni, akkor abban látszik az, hogy ő rendezte Istennel az ő bukását. És az ereje akkor az utolsó történetben, amit most olvastunk, nem attól jött vissza, hogy hosszú volt a haja, hanem azért, mert Istenhez kiáltott. Visszafordult hozzá. És így tehát látjuk azt, hogy Sámson kereste, vagy a kísértésekben elbukott, de nem csak, hogy elbukott, hanem ő azért nem is tartózkodott annyira a kísértésektől. Közel engedte magához őket, és amikor ott volt benne, akkor nem tudott helytállni. És ezzel szemben pedig látjuk Krisztust. Krisztust, akinek az életében nem találunk hibát. Aki egy tökéletes életet élt, azért, hogy egy tökéletes áldozat lehessen. Sohasem hibázott, sőt a szolgálatának az elején olvasunk arról, hogy a lélek elvitte őt a pusztába, és ott kísértések érték. Három erős kísértést is kapott, és ezekre mind a háromra, hogyha jól megfigyelitek, akkor az Isten igéjével válaszolt. Az Isten igéjével válaszolt, mert ez volt Krisztus szívében. Nem tudott máshogy válaszolni, ez volt az ő természetes reakciója. És így a kísértésben helyt tudott állni Krisztus. Engedelmeskedni tudott az atyának. Meg ott úgy gondolom, hogy a Getsemáné kertben a keresztre feszítés előtt Krisztus szintén kísértésben volt, hogy ő ezt feladja. Hogy nem folytatja. És akkor is azt mondta, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Az atyának engedelmeskedve csinálta végig a keresztet, végig a szenvedést. És nem engedett a kísértésnek. Nem hibázott egyszer se Krisztus, nem bukott el. És ezért, amint mondtam, az ő tökéletes élete tette lehetővé azt, hogy ő egy tökéletes áldozat lehessen értünk. És Krisztus nem csak az ő földi életében nem hibázott, hanem Krisztus továbbra sem hibázik. Jelenleg sem hibázik. Soha nem is fog hibázni. És ez pedig nagy bátorítás számunkra, hogy amikor Krisztus elhív bennünket valami feladatra, elhív bennünket valahova, akkor nem kell kételkednünk abban, hogy ez most jó döntés lesz. Most érdemes megbíznom Krisztusban, érdemes megbíznom Istenben. Hanem tudhatjuk, hogy ő nem hibázik. És bízhatunk benne. Ahogy tehát látjuk Sámsonnak a bukását a kísértésekben, és Krisztusnak a hűségét a kísértésekben, akkor mi magunk is föltehetjük a kérdést, hogy hogy állunk a kísértésekkel. Amikor bármilyen kísértésbe esünk, akkor tudunk-e helyt állni? Tudunk-e Isten igéjével felelni arra? Vagy megelőzöm a kérdést, kerüljük-e a kísértéseket? Kerüljük-e az olyan szituációkat, amik kísértésbe vezethetnek bennünket? Én megvallom nektek, hogy nekem például az ételek kapcsán kísértésem van. Szeretek sokat enni. Szeretek sokat enni, és persze azt mondják, hogy hát élvezd az ételt, de a falánkság azért nem egy jó dolog. És persze most közös ebéd lesz gyülekezet után, és lehet, hogy mindenki azt fogja kukkolni, hogy Bence mennyit tesz, de bátorítalak benneteket arra, hogy inkább mindenki vizsgálja meg a saját szívét. Vizsgálja meg a gyengeségeit, és kerülje el azokat, amik gyengeségek. Ne engedd magad kiszolgáltatni olyan helyzetnek, amiben tudod, hogy neked nagyobb az esélyed elbukni. És szeretnék tovább menni a második pontra, a második témára, amiben összehasonlítom Krisztust és Sámsont. És ehhez szeretném felolvasni nektek a 28. versből, azt, amikor már Sámson oda megy az épülethez, vagy az épületben az oszlopokhoz, és össze akarja dönteni a házat. És Istenhez kiállt az ő imádságában, és azt mondja, hogy Isten adjon még neki most egyszer utoljára erőt, és így fogalmaz, Istenem, hogy utoljára a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon. Hogy a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon. Ugyebár Sámsont a filiszteusok vakították meg, és utána fogságba vetették, azt olvassuk, hogy malmot kellett hajtania, gondolom így vakon legalább az ment. De amikor ide érkezünk, akkor Sámsonnak az élete végén, vagy az ő életében elérkezik egy olyan pontra, hogy ő már teljesen elfelejtette azt, hogy amúgy ő Izrael bírája. Elfeledkezett arról, hogy amúgy ő a filiszteusokat nem hobbiból gyilkolja. Nem hobbiból pusztítja, vagy szórakozásból pusztítja, hanem azért, mert Isten adott neki egy célt, hogy a népet szabadítsa meg. És Sámsonnak ez a feledkezése odáig vezetett, hogy ő már a saját céljait kezdte el hajszolni. Már a saját önös érdekei hajtották az, hogy hadd álljon bosszút az ő két szép személyért. Mindig, amikor olvasom, valahogy oda teszem virtuálisan ezt a szót, hogy az ő két szép személyért hadd álljon bosszút. És az ő érzelmei, az ő érzelemmel telített jelleme, az ehhez vezette őt. Hogy az ő bukása után teljesen elfeledkezett arról, hogy amúgy ő ki volt. Kire hívta el őt Isten, és már csak a személyes bosszú vezette. Az ő saját céljai, az ő saját érdekei. És azt gondolta, hogy ezekre a célokra felhasználja mindazt az ajándékot, azt a lelki ajándékot, azt a hatalmas erőt, amit Istentől kapott. Az ő saját céljaira. És olvasunk arról az Új Szövetségben is, hogy minden hívő kap lelki ajándékot Istentől. kapunk úgynevezett lelki ajándékokat, amelyek bizonyos képességek, készségek, ügyességek lehetnek, amit a lélek, a szent lélek ad nekünk a megtéréskor. Amit arra ad nekünk a szent lélek, hogy azzal építsük Krisztus testét, a gyülekezetet, hogy szolgáljunk egymás felé. Erről beszél az új szövetség, hogy minden embernek van ilyen lelki ajándéka. Viszont mennyire könnyen mi is tudunk abba a hibába esni, hogy ezeket a lelki ajándékokat a mi saját céljainkra használjuk föl. Hogy önös érdekek vezérelnek a helyet, hogy egymást szolgálnánk. Amikor megvan ez a lelki ajándékunk, akkor könnyen elfelejtjük azt, hogy ez mire adatott. És az egyik könyvben egy nagyon jó idézetet találtam már nagyon régóta, ami ugyanúgy itt van a fejemben folyamatosan, és az így hangzik. Óvakodjunk a lélek ajándékaitól, ha nincsenek meg bennünk a lélek gyümölcsei. Óvakodjunk a lélek ajándékaitól, ha nincsenek meg bennünk a lélek gyümölcsei. Mert Sámson életében is láttuk azt, hogy a lélek gyümölcsei már nem voltak meg benne. Ő már nem Istenhez tartozott, nem Istent kereste annyira, de mégis azért használta rendesen az ő lelki ajándékát. És a mi életünket is felülvizsgálhatjuk ilyen szempontból, hogy amikor használjuk a lelki ajándékunkat, az mennyire van összhangban a lélek gyümölcseivel. Hogy először hagyjuk, hogy Isten a jellemünket formálja, hogy azután használhasson bennünket. És ezzel szemben pedig odaállítom Krisztust. Krisztust, aki az önös érdekei helyett lemondott mindenről, ami az övé volt. Lemondott az ő helyéről a mennyben, hogy eljöhessen ide, és sokszor már erre az áldozatra se gondolunk. Talán karácsonykor kicsit eszünkbe jött, hogy Krisztus lejött a földre, és ez mekkora áldozat volt. Mennyi mindenről mondott le Krisztusot. De nem csak ott, hanem itt a földön is. Mindig az atya céljait követte. Mindig azt tette, amit az atya kért tőle. Nem az ő saját érdekeit nézte, hanem az atya érdekeit, és aztán pedig az atya érdekeiten következtek az emberek érdekei. Hány embert ment el meggyógyítani? Hány emberrel maradt ott? Hány embert bátorított? Mert nem a saját céljait nézte. És végül a kereszten szintén nem a saját érdekeit, nem a saját céljait nézte, hanem lemondott mindenről. És azért, hogy minket, elveszett embereket váltson meg. Olyan embereket vált meg Krisztus, olyan emberekért halt meg, akik őt elutasították. Akik őt nem szerették, megvetették, és értük is meghalt. Hát ennél nagyobb áldozat nincsen. Amikor olyanokért hozol áldozatot, akik nem is szeretnek téged. És Krisztus így halt meg a kereszten. Ilyen áldozatot hozott. Ő nem a saját önös érdekeit nézte, hanem mindenki más érdekét. És a harmadik dolog, amit szeretnék elétek hozni, az pedig a 30. versből van, egy szintén a versnek az egyik szakasza, ahol azt olvassuk, hogy Sámson már magára borította a házat, vele együtt a filiszteusokkal együtt, és azt olvassuk, hogy így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. Így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. Sámson 20 évig volt Izrael bírája, hogy az utolsó versben is látjuk, és ez alatt próbálta a filiszteusokat visszaszorítani, próbálta őket pusztítani. És aztán az élete végén olvassuk, hogy ezt a 3000 embert, vagy kb. 3000 embert megölte az ő utolsó tettével. De úgy gondolom, hogy Sámson viszont ennél sokkal többre volt hivatott. Neki nem a halálával kellett volna a filiszteusokat elpusztítani, hanem az életében. És hogyha komolyan veszi az ő elhívását, komolyan veszi az ő bíraságát, komolyan veszi az ő názírságát, az ő odaszántságát Istenhez, akkor Isten sokkal, de sokkal többre fel tudta volna őt használni. Nem arra akarta Isten felhasználni, hogy az ő halálával pusztítson, hanem az életében, Sámson életében még hozhatott volna tényleges és végleges szabadulást a filiszteusoktól. Benne megvolt ez a potenciál, viszont azzal, hogy Sámson eljátszotta az ő ajándékát, eljátszotta az ő helyzeteit, azzal ez a potenciál, ez a lehetőség, ez kárba vészett. És Sámsonban szerintem sokkal, de sokkal több volt. Sokkal, de sokkal több volt, és ő mégis azt látjuk, hogy a végén, mintha csak feladta volna. Amikor ott állt az oszlopoknál, akkor így kiáltott föl, hadd halljak meg én is a filisztósokkal. Nem azért imádkozott Istenhez, hogy ahogy ráborítom a házat a filisztósokra, akkor hadd éljem túl, hogy még folytathassam a te munkádat. Hanem azért, hogy ő is hadd vesszen ott. Valahogy feladta. És ezzel tulajdonképpen így véget is ért az ő bírasága. 20 évig volt Izrael bírája, és vége lett. Az ő halálával ez véget ért. Viszont azt látjuk, hogy amikor Krisztushoz fordulunk, akkor az a nagyon jó hírünk, hogy az ő halálával nem ért véget az ő uralma. Krisztus halálával nem ért véget az ő uralma. Krisztusban azt látjuk, hogy ő teljes szabadítást végzett a kereszten. Megszabadított bennünket a bűn hatalmából. Nem vagyunk többé az alávetve. És azt a szabadítást, amit Sámson nem tudott elvégezni, ezt a teljes szabadítást, az Krisztust elvégezte. És nincs mit hozzátenni az ő szabadításához, az teljes. Azt kiáltja Krisztus a kereszten, hogy elvégeztetett. Befejeztetett. Nincs több, amit el lehetne végezni. Krisztus kifizette a teljes tartozást, amivel mi tartoztunk Isten felé. Átvállalta a mi bűneinket, és a mi bűneinkért járó büntetést. És kifizette azt az atyánál azért, teljesen kifizette, azért, hogy nekünk ne kelljen semmit fizetni. Mert nincs mit kifizetni többé. Nincs, nem marad semmi hátra. Nem lehet hozzátenni az ő áldozatához, az ő megváltásához, az ő szabadításához. És azt látjuk, hogy az ő Krisztusnak a halálával az ő uralma nem ért véget. Mert ő föltámadt, és továbbra is uralkodik. Ő föltámadt, és továbbra is szabadítója az embereknek. Szabadítója ennek a világnak, a megkötözöttöknek. És nem csak szabadítója, hanem Krisztus továbbra is munkálkodik. Krisztus nem azt mondta, hogy elvégeztem a kereszten, amit elvégeztem, és akkor innentől éljetek vele boldogan, hanem azt olvassuk, hogy Krisztus továbbra is esedezik az atyánál, értünk. És ő visszajön, és uralkodni fog az örökké valóságban. És egy ilyen királyunk van, egy ilyen bíránk van, egy ilyen szabadítónk van, akinek az ő halálával nem ért véget az ő uralkodása. És bátorítalak benneteket, hogy amikor bármikor olvassátok a Bibliában a királyoknak, a bíráknak, a nép vezetőinek a történetét, és odaérkeztek el, hogy igen, ezek meghaltak, és akkor jött egy újabb király, akkor emlékezzetek erre, hogy Krisztusnak a halálával nem ért véget az ő uralma. Sőt, igazán ott kezdődött. Amikor legyőzte a halált. Amikor szabadítást hozott. És bár az előző két témával kapcsolatban saját magunknak kellett föltennünk a kérdést, hogy mi hogyan viszonyunk a Sámson példájához, vagy Krisztus példájához, hogy állunk a kísértésben, hogy kinek az érdekeit szolgáljuk a mi lelki ajándékainkkal, addig az utolsó témával kapcsolatban nem azonosulhatunk Sámsonnal, meg Krisztussal. Mi nem vagyunk szabadítók. Nem arra hivattunk, hogy szabadítók legyünk. Mert amint mondtam is, Krisztus teljes mértékben elvégezte a szabadítást. Nincs mit hozzátenni, nem lehet hozzátenni. Hanem a kérdés sokkal inkább az, hogy mi hogyan állunk ehhez a szabadításhoz. Mi a mi hozzáállásunk Krisztus szabadításához? Mi a mi hozzáállásunk az evangéliumhoz? Mert azt olvassuk Sámson történetében, hogy mielőtt rájuk borította a házat, azelőtt a nép, a filiszteus nép ott szórakozott Sámson szenvedésein. Krisztusnál pedig azt olvassuk, hogy mielőtt keresztre feszítették, azelőtt ott szórakoztak, ott gúnyolták Krisztusnak a szenvedéseit. És bizony mi is sokszor tudunk ilyen hozzáállással lenni. És talán még hívőként is, hogy az evangéliumot nem annyira vesszük komolyan. Hogy az csak úgy elsuhan a fejünk fölött. Vagy csak egyszerűen közömbösek vagyunk iránta. hogy Krisztus szabadító munkáját, azt semmibe veszik. Hát az egy jó tény, egy szép történet, de nem hagyjuk, hogy a mi életünket ez megváltoztassa, megérintse. És erre bátorítalak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy hogyan állunk az evangéliumhoz. Mert az evangéliumhoz való hozzáállásunk az egy napi döntés. Egy mindennapi döntés. Egy újra és újra odaszánás. Hogy mi az evangélium szerint fogunk élni. Hogy az Krisztus szabadításának fényében fogunk élni. És ilyen módon hagyjuk, hogy megváltoztassa az életünket, hogy megnőjön a hajunk, hogy lássák az emberek, hogy mi odaszánjuk magunkat Krisztusnak. Én tehát ezt a három kérdést hoztam számotokra a mai igehirdetésből, amit szeretnék most így elismételni a három ponttal kapcsolatban. Az első kérdés a kísértéssel kapcsolatban, hogy kire vagy mire figyelünk a kísértés idején? Kire vagy mire figyelünk a kísértés idején? És hogyha a válasz nem Isten és az Isten igéje, akkor bizony van, mint dolgoznunk. Kire vagy mire figyelünk a kísértés idején? A második kérdés, amit hoztam nektek, az az, hogy hogyan használjuk az Istentől kapott ajándékainkat. Hogyan használjuk az Istentől kapott ajándékainkat? Hogy a mi saját önös céljainkat, érdekeinket tartjuk szem előtt, vagy az Isten céljait, az Isten munkáját. Hogyan használjuk tehát az Istentől kapott ajándékainkat? És a harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan állunk hozzá Krisztus szabadító munkájához, az evangéliumhoz. Hogyan állunk hozzá Krisztus szabadító munkájához, az evangéliumhoz? Úgy gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb kérdés az életünkben. És ezt nem kerülhetjük meg. És hoztam egy bónusz kérdést is, egy negyediket, egy plusz egyet. Ez pedig a názírsággal kapcsolatban. Azt arról olvastunk, vagy arról beszéltünk, hogy a názír kész volt odaszánni magát teljesen Istennek. Sámson esetében arról olvasunk, hogy ő a születésétől fogva názír volt. A kérdés pedig ott van számunkra is, hogy odaszántuk-e már magunkat Istennek? Odaszántuk-e már magunkat Istennek és az ő szolgálatára, mint a názírok? Ezeket a kérdéseket hoztam számotokra is. Bátorítalak benneteket, hogy vigyétek magatokkal, gondoljátok át, válaszoljátok meg Istennel, válaszoljátok meg Isten előtt. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, azt, hogy adtad nekünk Krisztust. Köszönjük az ő példáját, az ő életét, az ő halálát és feltámadását. Köszönjük azt, hogy ő uralkodik mindenek felett. És szeretnénk meghajtani a fejünket előtte, szeretnénk hódolni előtte. Köszönjük azt, hogy te kegyelmet adtál nekünk, hogy Krisztusban megváltottál bennünket, és már nem vagyunk a bűn uralma alatt. Szeretnénk téged szolgálni, szeretnénk téged dicsőíteni mindenünkkel. Köszönjük, hogy te adsz nekünk lelki ajándékokat, hogy te használni akarsz bennünket. Kérlek, használj fel bennünket a te országod építésébe, és kérlek, hadd tudjuk ezt jó célokkal tenni, jó motivációval tenni. Hadd tudjunk téged megdicsőíteni ebben. Köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük azt, hogy adtál bennünket egymásnak. Kérlek, légy itt jelen köztünk, kérlek, töltsd bennünket a te szent lelkeddel. Hadd tudjunk egymás felé szolgálni, és téged szolgálni. Vezess bennünket ilyen módon. Szeretünk téged, Atyánk, és bízunk benned. Jézus nevében. Amen.